2026. február 24-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Marosvásárhelyi Magányosok Klubja. Mikrofonunkkal mi is ott voltunk.
Én amikor összetrombitáltam az első találkozóra a magányosokat, eszembe nem jutott, hogy évtizedekbe fogunk beszélni.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Szombaton Nyárádszeredában találkoztak a méhészek, és mézlovagokat is avattak.
Szakmai napot 22. alkalommal, de viszont a Bocskai Mézlovagrend negyedszer találkozunk.
Idén 17. alkalommal szervezik meg a gasztropán kiállítást Szebenben. Jakab Boróka igazgató avat be a részletekbe.
Az idei kiállítás egyik legizgalmasabb programja az év fagylaltja verseny lesz, amelyre március 20-án pénteken fog sor kerülni.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Február 17-én fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Marosvásárhelyi Magányosok Klubja. Nagy László marosvásárhelyi nyugalmazott unitárius lelkész gondolatai után Kopacz Imola szakpszichológus, nemzetes asszony, a klub alapítója ismertette az elmúlt 3,5 évtized fontosabb állomásait. Ezt követően a felszólalók méltatásai és a tagok szavalatai tették színesebbé az ünneplést. Az emléklapok és érmék kiosztása után szeretett vendégség keretében nosztalgiáztak a jelenlevők.
Kopacz Imola vagyok, és a Magányosok Klubjának az alapítója.
35 évvel ezelőtt jött az ötlet, azóta eltelt 3,5 évtized, és ma is működik ez az egyesület.
Én amikor összetrombitáltam az első találkozóra a magányosokat, eszembe nem jutott, hogy évtizedekbe fogunk beszélni. Ez egy ilyen költői sóhaj volt, hogy végül is a hozzám forduló betegeknek nem pszichés problémái voltak, hanem szociális. Ugyanis akkor nyíltak meg a határok, a szülőket itt hagyták, elmentek a gyerekek, az unokák, és itt maradtak az abandonált öregek. És én azokat összegyűjtöttem.
Valamilyen statisztikát készítette, hogy az elmúlt 35 év alatt hányan fordultak meg? Mert én azért időnként feltűnök itt a házuk táján, de én mindig találkozok új arccal is, és a régek közül már azért van olyan, akivel nem.
Hát itt a tagság nagyon változó. Ma az egyetlen egy alapító tag, aki még megmaradt, jelen lesz, de alapító tagok közül más nincsen. Vannak ilyen 10-10 évesek, van, aki 5 éve, van, aki most jött, van, aki 2 hete, tehát nagyon változó, és nem lehet ezt kiszámítani. Nem tudom soha az elvárásaikat, mert ide jön és csalódik, és akkor felháborodottan elmegy.
Mit kapnak azok, akik ide jönnek? Mert aki itt van 10 éve, az bizonyára megtalálta a helyét.
Hát elsősorban kapják a közösséget. És kapják azt, hogy minden délután 2 lej 50 bannier egy fűtött nagy tiszta terembe előadást tartanak, akkor azon kívül összejöveteleink vannak, születés, névnap, járunk kirándulni, megtartjuk az ilyen egyházi, vallásos ünnepeket, hagyományőrző ünnepeket, és nagyon változatos.
Mi motiválja őket, hogy amikor mondjuk ilyen évforduló van, akkor verset tanuljanak meg, azért úgy nagyon odaálljanak a szervezés mellé, hogy olyan más legyen ez a találkozó, mint amúgy az átlagos kedd délután.
Nagyon szeretnek szerepelni. Hát olvassák a verseket nyilván, nem az a legnagyobb művészi igényességgel, de mindenkinek helye van. És szeretik az ilyen agápés találkozókat, amikor asztalt terítünk, szeretett vendégség van. Nagyon szeretik, ha meghívottak vannak. Meghívtam az Erdély Magyar TV-t, és meghívtam Sos Zoltán polgármester urat is.
A gulyásfőző verseny is az egyik emblémájuk, és én, ha jól tudom, erre is nagyon készül a tagság.
Erre már gyúrnak, sőt, az Ügyes Kezek Alapítványnál az egyik kicsi srác azt kérdezte, hogy Imola néni, hol lesz és mikor? Nekem ezt kell tudni, mert nagyon fontos.
És a magányosok klubjánál a tagok nem kérdezték?
Még nem. Hát nem, mert most van ez a 35 éves, és akkor utána következik az állarcos bál. És azután egy nőnap. Még nem tartunk pont-pont ott, hogy a gulyásfőzőre gyúrjunk, de közeledik.
Na de kívánjuk, hogy az is olyan jól sikerüljön, mint ez a 35 éves találkozó, és még kívánunk számtalan évet a vezetőjüknek, a nemzetes asszonynak, Kopacz Imolának és a tagságnak is.
Nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy most már csak évekbe számolunk, hogy mindig egy év. Most már évtizedekre szerintem nincs idő, de minden jó kívánság jól fog. Köszönjük.
Szeren Erzsébet vagyok, a Magánosok Klubjának a krónikása.
Hány éve?
17.
És miért kapta meg ezt a szerepet? Nincsen más, aki megírja az eseményeket?
Úgy gondolták, hogy biztos, hogy sikerül jobban megírjam, mint ahogy mások megírnák. Én nagyon örülök, hogy megbíztak velem. Nem ez az én szakmám, nem vagyok én riporter, nem vagyok se újságíró, de én nagyon szeretem az irodalmat, és nagyon szeretem ezt a tevékenységet. Na, hogyha megvannak elégedve, és tovább folytathatom, én nagyon örülök neki.
Milyenek voltak ezek a kedd délutánok, amikor itt tudott lenni?
A kedd délután nekem nagyon kellemes esemény. Minden kedd délután úgy jövök ide, mintha egy nagy családba jönnék. Mindenkit ismerek, mindenkinek tudom már az önéletrajzát is, és jól érzem magam, kitűnően érzem magam, mert a férjem 17 éve halt meg.
Gondolta volna, hogy 17 év után is még ennek a csapatnak a tagja?
Nem, ezt egyáltalán nem gondoltam. Mikor még 17 évvel ezelőtt jelentkeztem, sokkal többen voltunk. Most a régiek közül már kevesen vagyunk, sokan meghaltak, megöregedtek, betegek. De most az utóbbi időben van egy új klubtagunk, Kis Ilona, aki nagy szervező munkát végzett, és rengeteg sok, talán több új van, mint régi. Olyan sok új tag jelentkezett.
Az átlag életkor most is ott a 80 körül van.
Hát igen, de ezek az újak 60 és 70 között vannak. Úgyhogy egy kicsit fiatalítják a klubunkat.
Tóth Béla, rádiós kollégám, éveken keresztül követte a Marosvásárhelyi Magányosok Klubjának a tevékenységét, és itt ünnepel a 35. évfordulón is velünk. Milyennek látta kívülről egy rádiós ezt a közösséget?
Nagyon őszintén mondom, hogy csak csodálni tudom a főszervezőjét, mert olyan biztonságot és ugyanakkor olyan lehetőséget biztosított az egyházon keresztül sok hölgynek, mert férfi kevesebb volt, magányos, hogy itt megtalálja magát valahogy. Ez nagy dolog.
Mit gondol, mi tartja össze ezt a közösséget már 35 éve?
Először is vezető kell, és az legyen pszichológus, mert az, és tudja az embereket összefogni, szigorúan megvan mindenkinek a feladata, és ugyanakkor az a feladat betartáshoz kapcsolódik, ezért felelsz, ezt kell csinálni, ez a mozgósítás, és mindenki nagyon szívesen veszi, mert aki nem akar itt tevékenykedni, az egy percig sem marad itt.
Időnként meglátogatja őket?
Nagy idők telnek el, és akkor eljövök, és megkérdezem, hogy kedden lesz, és jövök. Csak az a legnagyobb gond, hogy én már nem autózok, és akkor, amíg én busz alatt Transzilvániai utcából idejövök, addig lejár a személyazonosságim.
Szilágyi Sándor nótaénekessel is mindig találkozok a Magányosok klubjának a rendezvényein. Mi köti ehhez a klubhoz a művész urat?
Hálával és köszönettel tartozok ennek a klubnak, hiszen több mint 20-25 éve én is ennek a klubnak a tagja vagyok, és az Istentől kapott talentumommal próbálok az ő dicsőségére és a kicsi közösségnek az örömére szolgálni. Ma is ünnepelni jöttem, és felcsendül bennem Vas Albert gondolata, hogy az ünnep az Isten ajándéka, mint a többi nap, és arra való, hogy hétköznapi mi voltunkból kivetközve tiszteljük önmagunkban az embert. Igen, ünnepelni jöttem ide, és köszönöm szépen a Marosvásárhelyi Rádiónak is, hogy megoszthatom a hallgatósággal is ezt a csodálatos ünnepnek a hangulatát, tudván, hogy a megosztott öröm az kétszeres vagy többszörös öröm.
Úgy fogalmazott, hogy 25 éve tagja ennek a klubnak, de nem úgy tagja, mint más, hanem ha képpár összecsendül, akkor itt van, énekel, és emeli a rendezvénynek a színvonalát. Tehát nem minden kedden fordul meg itt a klubban.
Nem fordulok éppen minden kedden, de valahogy úgy érzem magam, mint a mesében, hogy a királyi udvarban is voltak muzsikusok. Na hát ennek a kis klubnak is vannak zenészei, és én úgy érzem, hogy ide tartozok, és mondhatom azt is, hogy nagyon sokat merítettem ezekből az emberekből. Innen indultam előadásokra, ide tértem vissza, és mindig nagyon jól éreztem magamat velük együtt a rendezvényeken.
Nagy László marosvásárhelyi unitárius nyugalmazott lelkész is itt van a 35. évfordulón. Hány éve követi a klubnak a tevékenységét, a tiszteletes úr?
Én több mint 2,5 évtizede vagyok szemlélője a tevékenységének, és nem csak külső szemlélője, hanem mondhatni azt, hogy én is úgy tiszteletbeli tagja vagyok, aki nagy érdeklődéssel láttam azt a tevékenységet, amellyel idősebb embereket segítettek, egyedül maradt embereket, az, hogy megtalálják nem a társat, hanem a közösséget, és a közösségben pedig önmagukat, hogy érdemesnek lássák az életet, a munkát, és sok örömük legyen az egymás közösségében.
Nagyon sok félik a tagok, de mégis mi tartja össze ezt a közösséget? Már 3,5 évtizede, hogy látja?
Én nagyon jól tudom akkor, amikor megindult, amikor megalapították ezt az egyesületet, akkor mi volt a célja. Azt is tudom, hogy hányan keresték itt a társadalmat, akik magukra maradtak, de ennek nem az volt a célja ennek a klubnak, hogy azt a társat megtalálja, akár a férfit, akár a nőt, hanem ennek az volt a célja, hogy a közösséget találják meg, és a közösségben pedig az élet célt. Érdemes vállalni a nehézséget, még nagyon sokan vannak, akik hozzánk hasonlóan élnek, és egymást támogatták, és egymást erősítették.
Akkor azt jelenti, hogy a mai modern világban is szükség van a fizikai együttlétre.
Engedje meg, hogy egy történettel válaszoljak erre. Az egyik kollégámnak a gyermeke külföldön él, és azt mondja, hogy minden nap felhívnak, és beszélünk. De tudod mit? Nem tudom megölelni őket. Ez a lényeg, hogy egymás közelségében meg tudjuk fogni egymásnak a kezét. Látjuk egymásnak fájdalmát, örömét, meghallgathatjuk egymást. Ezt nem tudja pótolni az otthoni mindennapi beszélgetés gyermekeinkkel Amerikába, Japánba, bárhol is legyenek. Vagy éppen az a telefon, amit minden nap babusgatunk, és legfontosabb lett a mi életünkben.
Elhangzott riportunk a Marosvásárhelyi Magányosok Klubja fennállásának 35 éves évfordulóján készült. Egyre nehezebb helyzetben vannak az európai méhészek, köztük a hazai méhészek is. Idén Szebenben szervezik meg a Gasztropán kiállítást. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bodrogi Balázs énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha nagyon savanyú a káposztánk, egy kissé öblítsük át friss vízzel. Félbevágott citromra tegyünk alufóliát, tegyük a hűtőbe, néhány napig felhasználható teába. Reszelt almára rögtön csepegtessünk frissen csavart citromlevet, így megakadályozzuk, hogy megbarnuljon. A vöröshagymát felszeletelés előtt tegyük ideg vízbe, így nem könnyezünk, amikor felszeleteljük. A krumplit mindig hideg vízben tegyük főni, a vitaminok, ásványi sók így kisebb mértékben oldódnak ki belőle. A főzővizet ne öntsük ki, több étel készítésénél is felhasználható.
Pálda Ernő vagyok, nyáradszerdai lakos, Nyáradvölgyi Mészegyesület elnöke és az Erdély Magyar Mészegyesület elnöke. Szakmai napot 22. alkalommal, de viszont a bocskai mézlovagrend negyedszer találkozunk. Nem csak szakmai irányba gondolkozunk, persze a szakmába is tanulunk, sikerült nagyon jó előadókat elhozni, olyan, mint Bros Péter Ome elnök, Tohos László agrármérnök, aki könyvet is írt, Nagy István 80 éves pécsi tapasztalt méhész, I.S. Sándor anyanevelő, Molnár Gergő Vizsai múzeumos marketinges méhész, és Kisújházi Krisztián nagyon jó marketinges. Igyekszek mindig olyan előadókat hozni 3 éve, főleg mióta a mézeladás nagyon-nagyon sánt itt nálunk is, de Magyarországon is, akik marketingre tanítják az itteni kollégákat.
Mi a legnagyobb gondja a mai méhésznek?
Pénzügyi válság mellett nagyon említeném a túlzott vegyszer használatát az agráriumnak. Sajnos nem engedélyezett vegyszerekkel is egyesek hozzájutnak és kezelnek, és nagyon-nagyon sokat ártanak a méhésztársadalomnak. A másik nagy probléma, ami ellen nem nagyon tudunk, a klímaváltozás nagy hátrányt okoz, és általános pénzügyi hiány miatt csökken a méz utáni kereslet is. Mi lovagok próbálunk alátámasztani, hogy a méhek értékesek, nem csak a termékeiért, hanem a természet fenntartása, a bepózás fontosabb, mint a méz, fontosabb, mint a propolisz, meg egyéb termékek. Bepózás nem lehet importálni, ezt a miniszter úr mondta találkozókon, Nagy István miniszter úr, azt mi kell méhészek hivatásból, szorgalomból, szeretetből megtegyük.
Van olyan méhésztársa, aki kénytelen feladni a méhészkedést valami okból, vagy akit egyszer megfertőzött ez a méhek iránti tisztelet és szeretet, az bármilyen nehéz is legyen, nem hagyja abba.
Több kolléga abba hagyja, ha nem is hagyja abba, akkor visszavonul 10-20 családos kis hobbi méhészetből, tehát a szeretet az megmarad, és csak kevés családdal folytatja ezt a nemes szakmát. Nagyon-nagyon sok termék eladó az interneten, nagyon nyomott árba, de meg szeretnének szabadulni, mert nehéz a mézet megtermelni, az okok, amit az előbb említettem, nehéz helyzetbe tette a mézkedés, nem csak az eladás hiánya miatt.
Szombaton kiket avattak mézlovaggá?
Csíkfalváról Fazakas Árpád, állatorvos urat, és Szovátáról Szabó János Leventét. Mind a kettő lelkes méhész, kitart, nem is gondolja meg, hogy visszalépjen.
Mézes Gergő vagyok, és Észak-Kelet-Magyarországról, Vizsolyból érkeztem. Egy 300 családos méhészettel gazdálkodom. Van egy mézmúzeumunk, egy vendégházunk, és a termékeinket több csatornán keresztül értékesítjük, webshopon keresztül is a mézmúzeumban.
Ez családi örökség, vagy valahol látta és megtetszett ez a szakma?
Édesapámmal kezdtünk el méhészkedni, ő már gyerekkorában is méhészkedett, és aztán ugye felnőtt férfiként, már családapaként kezdett el méhészkedni. Az első méraját az babkapálásból hazafele jövet fogta be, és utána a második méraján már én is ott segítkeztem, úgyhogy 12 éves korom óta már én is a méhészetben dolgozom.
Mennyire nehéz szakma, mert egy kívülálló azt látja, hogy hát olyan jól elmolyolnak ott a méhekkel, de bizonyára ez nem csak abból áll.
Ez így van. Sokan ezt gondolják, hogy a méhek összegyűjtik a mézet, és milyen jó a méhésznek, de mögött kőkemény munka van. Elsősorban nagyon nagy tanulás, és nagyon sokat kell melózni. Ez nem egy egyszerű feladat. És most pedig válságban van az ágazat, nagyon nagy problémák vannak, és próbáljuk meg ezeket megoldani, és azért is jó egy ilyen rendezvény, ahol most vagyunk, mert itt hasonló problémákkal küzdünk, de együtt keressük rá a megoldást.
És sikerül megtalálni, vagy sok embernek a jó indulatán múlik, mondjuk vezető pozícióban levő embereknek a jó indulatán?
Ha a vezető pozíciók emberei múlna ez a dolog, akkor mi már néhány haltunk volna régen, és most mi olyan vállalkozó méhészek vagyunk, akik túlélni akarnak, erre vagyunk hivatottak, hogy folyamatosan megoldásokat keresünk, és próbálunk beépíteni az ágazatba, és így tudunk menni előre. Nem egyszerű, nem könnyű, de csináljuk és kész. Ez azért, mert szenvedélyesek vagyunk, szenvedéllyel szeretjük a szakmánkat, oda tesszük magunkat, és imádjuk a természetet, a méheket, és nem utolsó sorban a mézet is.
Mi a legnagyobb gondjuk? Mind kéne nagyon sürgősen változtatni?
Elsősorban eltűnt az a vásárlói réteg, aki meg tudná finanszírozni azt a mézet, amit mi megtermelünk. Sajnos ma már a termelési költségeink elszaladtak, nem követi az inflációt egyáltalán, és nyilván erről az inflációról a mindenkori vezetők azok nagyban tehetnek. Ugye a környező országokban is ugye gazdasági válság van mindenhol, és ez egyre mélyül. És ugye az emberek már nem tudják, hogy mire költség a pénzüket, és a mézet teszik háttérbe. És ugye nekünk pedig nagyon kellene az a középosztály, az a réteg, aki meg tudja fizetni azt a mézet, amit mi megtermelünk a jelenlegi költségeken.
A mézmúzeum látogatók azok vásárolnak mézet? Vagy csak szétnéznek, hogy hú, hát mivel foglalkozik egy méhész, és továbbáll, vagy azt mondja, hogy hát akkor vásároljak már eredeti mézet, nem azt a hamisítványt, amit esetleg mézként árulnak a nagy üzletekben.
Hála Istennek, akik eljönnek a mézmúzeumban, azok ott körül is nézhetnek, tehát vásárolhatnak is, körülnéznek, kapnak egy kis előadást, betekinthetnek a méhek csodálatos világába, ez egy nagyon nagy élmény számukra, ez is a szlogánunk, hogy élményt adunk a méz mellé, és természetesen ott van helyben a bolt, ahol a méhészeti termékeket meg tudják vásárolni, meg is tudják kóstolni, nem árulunk zsákba macskát, nem titkolózunk, mindent megmutatunk, bármibe betekintést nyerhetnek, úgyhogy ez egy nagy élmény a fogyasztók számára.
És a panzióban is minden a mézről szól?
Hát mi a mézes vendégház és apiterápiás központ, nagy részben igen, de aki nem szereti a mézet, vagy nem kedveli a méheget, bár ilyen kevés ember van, az is nagyon jól tudja érezni magát ott.
Tófalvi Melinda vagyok, méhész, Hargita megyéből, Korontról.
Ma nehezebb méhészkedni, mint amikor kezdte ezt a szakmát?
Őszinte vagyok, nem, mert ma nehezebb lenne méhek nélkül. Akkor még kihívás volt, de most már annyira szeretem ezt a szakmát, meg ezeket az élőlényeket, ezeket a pici szuperorganizmusokat, hogy el se tudom képzelni nélkülük, hogy ne velük foglalkozzak.
Ahogy telnek az évek, mindig azt hallom, hogy egyre nehezebb a méhésznek. Mi a legnagyobb gondja az erdélyi méhésznek?
Valóban a gazdasági gondok azt talán nagyon mélyen, és főleg ugye a mezőgazdaságot erősebben érinti, mint más kiszolgáló tevékenységeket, és akkor így a méhészetbe is húsba vágóan begyűrűzik. Én másik felől pedig egy olyasmit is érzek, lehet ez csak az én véleményem vagy meglátásom, hogy nagyon erős szemléletváltás kellene, ezt tudjuk nehezen lépni meg. Most is elvárjuk, hogy amiben mi felnőttünk, hogy a méz az Istenek eledele, és a méz gyógyszer. Szerintem váltani kellene arra, hogy megmutatni, látni, bejárni ennek a szuperorganizmusnak a lényét, hogy hogy él, hogy hogy működik a természetbe. Ez a több, amit adni tud nekünk. Eljönnek hozzám nagyon sok turista, hogy beszéljek a méhekről. Vagy vesznek vizet, vagy nem, mert cukorbeteg például. Isten őrizze, nagyon gyakori probléma lett. De viszont úgy is eljön, hogy meséljek nekik, hogy hogy történik a beporzás, hogy hogy van ez a szövetség a növények és a rovarok között. És ez magával ragadja, és ezért visszajön jövőbe is, hogy ezt hallja a méhekről. Szerintem pontosan mi nekünk méhészeknek kellene erre nyitani, és úgymond így eladni magunkat, mert nem csak magunkat adjuk el ezzel, hanem odaért a környezet, hogy igenis ki tudunk állni egy biotörténet mellett, egy környezet kímélő szemlélet mellett, és szerintem most már ez inkább a mi feladatunk, vagy ugyanolyan fontos feladatunk, mint egy egészséges élelmiszert is az asztalra tenni.
Még mindig bekavar a kínai, a brazil vagy az ukrán méz?
Szerintem szörnyen. Most itt az eladáson itt volt Bros Péter, a Magyarországos Méz Egyesület elnöke. Ezek a beáramlások egyre nyíltabbak, egyre nagyobb teret nyernek, mert hogy ki se tudjuk szolgálni végül is minőségi termékkel azt az igényt, ami valójában volna, és mindig ezek megkapják a lehetőséget, hogy érvényesüljenek, és valamilyen szinten a gazdaság szorításába ilyen versenyhelyzetbe kerültünk, de hát ez egy nem logikus versenyhelyzet, mert hogy nem azt a minőséget képviselik, de ez ugye álcázva van, és sajnos egyelőre ez van.
Ilyen helyzetben a hazai méhészek össze tudnak dolgozni? Vagy mindenki próbál saját utat találni az értékesítésre, vagy úgy fennmaradni, ahogy adja a lehetőség?
Összedolgozni úgymond kötelező. Most itt vagyunk, ez is egy összedolgozás. Van 5 csodálatos előadó. Ez nem tudja a jelenlévő 100 méhésznek mindegyiknek elmondani külön. Tehát mindegyikünknek ide kellett jönni. De ugyanígy van a piac alakításban is. Tehát, hogyha én kimegyek a piacra, és próbálom átadni, hogy miről szólnak a méhek, meg a termékeik, és a másik méhész is, ez is egyfajta összedolgozás. Muszáj, hogy összedolgozunk, és hál' Istennek én úgy érzem, hogy még tudunk összedolgozni, tanulunk a méhektől, ők is egy ilyen nagy szociális térben élnek, mert erről szól a méhcsalád, hogy több 10 000 méhecske együtt él. Vannak feszültségek, de csak mint családon belül, és méhész egyesületek, hál' Istennek vannak, és együtt dolgoznak, sőt, előrelépést látok, hogy azok az izolációk végül is megszűntek, erdészert a 8 méhész egyesület tud együtt szervezni, például a mézversenyt, de a minden városban megrendezett méhésznapok, ezek mind az összedolgozás eredményei, és hogyha oda kipakolt 12 méhész, akkor reméljük, hogy a helyi fogyasztók mégis egész évben figyelnek rájuk, számon tartják, tőlük veszik a termékeket, tehát egy bízalom is kialakul, hogy tudatosítsuk, mert ez erőt ad nekünk is, meg talán a fogyasztó is akkor így felfigyel, és nem mindegy, hogy az életszolgálatába egymás segítése, az ős bizalom, almak felelevenítése, vagy a kételkedések, a félelmek fele toljuk a kapcsolatainkat.
Elhangzott riportunk szombaton készült Nyárádszeredában, a Nyárád menti bocskai mézlovagrend ünnepségén. A mikrofont most Bodó József veszi át.
Jakab Boróka vagyok, a Gasztropán kiállítás igazgatója.
Március 19-e és 21-e között immár 17. alkalommal szervezik meg a Gasztropán kiállítást. Az idén újból Nagyszeben a helyszín. Miért váltottak? Mert az elmúlt 4 évben Brassó volt, és úgy tűnt, hogy ott megtalálták a helyüket.
Mivel ez egy szakmai kiállítás, az elsődleges célunk az, hogy minél közelebb legyünk a szakmához, ezért az elmúlt 17 év során többször is helyszínt változtattunk, azért, hogy minél több látogató tudjon eljönni, minél több résztvevő tudjon megjelenni, és Románia egy nagy ország, nagy földrajzi távolságok vannak, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ha mi megyünk közelebb a szakmához, akkor nekik is lehetőséget biztosítunk a részvételre.
Számít az, hogy központi helyen van-e, van parkolási lehetőség, nagy a kiállítótér, vagy ilyenkor milyen szempontokat vesznek figyelembe?
Hát itt azzal kezdeném, hogy Marosvásárhely jelenleg is élvonalban van. Az eddigi 17 év során 6 alkalommal szerveztük meg a kiállítást ott. Fontos szempont volt az, hogy az ország közepén van, könnyen megközelíthető, a látogatók számára is egy kedves helyszín, a résztvevő vállalkozók, szakemberek gyakran összekötötték egy családi kirándulással, tehát turisztikailag is próbáltunk a helyszínen fellendülést hozni. 6-szor voltunk Marosvásárhelyen, 5 alkalommal szerveztük meg Brassóban, most 2. alkalommal lesz Szebenben, de már 2 alkalommal voltunk Aradon is, 1 alkalommal Szovátán és 1 alkalommal Bukarestben. Tehát úgy összesíteném, hogy minden helyszínnek megvannak az előnyei, földrajzi is, valamint a helyszíni előnyei is, de mindig az a legfontosabb, hogy minél több szakmai résztvevőnk legyen, és egy gazdasági fellendülést tudjunk az élelmiszeriparban nyújtani.
Általában kik állítanak ki, és milyen területről?
Olyan vállalkozók állítanak ki, akik kereskedők vagy gyártók, sütőipari, cukrászati, vendéglátóipari alapanyagokat állítanak ki, gépeket és technológiákat hoznak, például dagasztó, feldolgozó gépeket, kemencéket. Itt külön beszélhetünk kézműves és ipari gépekről, fagylaltgépeket, hűtéstechnikát, vagy akár csomagoló, szeletelő berendezéseket, gyártósorokat az ipari nagygyártók számára. Fontos megemlíteni a konyhatechnológiai eszközöket, amit a vendéglátóiparnak hoznak, butorzatokat, vitrineket, kávégépeket, tálalási és dekorációs megoldásokat. A mai világban nagyon fontos szerepet kap a csomagolás és a branding. A papír és a fenntartható csomagolóanyagok, a márkázási megoldások, az arculati megoldások.
Azt tudjuk, hogy ezen a területen is nagyon hamar változik minden. Mennyire tudják az éves kiállításban ezeket megjeleníteni? Tehát ami új trend megjelenik, az már a Gasztropán kiállításon is látható, vagy tapasztalható az a vonal?
Igen, igen. Románia ilyen szempontból nagyon jó helyzetben van, mivel az itteni emberek mindig nyitottak voltak azokra az újításokra, újdonságokra, amik megjelentek a piacon, akár külföldön, akár belföldön, és én úgy látom, hogy 2026-ban azért van néhány nagyon erős irányvonal, ami több területre is beférkőzött, és itt most nem csak a pékcukrász vendéglátóiparra gondolok, amit mi lefedünk, hanem egyéb szakmai területekre is. Első helyen a fenntarthatóságot említeném meg. Már nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy csökkentsünk a hulladék mennyiségén, helyi és szezonális alapanyagokat használjunk, környezetbarát csomagoló megoldásokat, és minél fenntarthatóbbak legyenek a termelési folyamatok. Második helyen említeném az energiahatékonyságot, mivel a költségek tényleg nagyon magasak lettek, és mindenkinek érdeke, hogy alacsony energiafogyasztású kemencéket, hűtőrendszereket, berendezéseket használjon. Optimalizálják a gyártók a gyártási folyamatokat, valamint minél energiatakarékosabb világítási rendszereket és infrastruktúrákat építenek ki. És akkor itt kéz a kézben jár az automatizálás és a digitalizáció. Ezelőtt néhány évvel, amikor pont beszélgettünk, akkor még csak a a digitalizációt említettem meg, de ma már azt hiszem, hogy mindenki számára az automatizálás is egy nagyon ismert fogalom lett. Az itteni gyárakban is megjelentek a félautomata és teljesen automatizált gyártósorok, precíziós adagoló és szeletelő rendszerek, a hatékonyságot növelő digitális vezérlésű berendezések, és ezek a kifejezések néhány évvel ezelőtt olyan komplexnek tűntek volna, de most már látom, hogyha szakemberekkel beszélgetek, a hétköznapi nyelvhasználatunkban is már benne vannak. Megismertük őket és használjuk. Jelenleg is fontos a digitalizáció, és ami szerintem minden hallgató számára fontos, és nagyon tudatosak lettünk benne, az a tiszta címke és az egészségtudatosság. Tényleg tudatosan, amikor elmegyünk vásárolni, akkor adalékanyagmentes alapanyagot keresünk, természetes szízezékeket akarnak a cukrászok a süteményekbe tenni, cukorcsökkentett, vegán, gluténmentes alternatívákat kínálnak a pék és a cukrászati szakemberek, mert erre van igény.
Az automatizálás ez azért hódít teret, mert egyre nagyobb a munkaerőhiány.
Itt több okot is meg lehet említeni, viszont azt hiszem az első az a költségcsökkentés, mivel a nagy gyárak esetén maga az előállítási költség az, ami rengeteget nyom alatban, és nagyon sokat rontott a helyzeten a munkaerőhiány is. Tehát úgy gondolom, hogy ha lett volna elég szakképzett munkaerő bizonyos szakterületeken, akkor későbbre tudott volna ez a sok automatizált rendszer ilyen szintre kerülni, viszont munkaerő sem volt, és a költségcsökkentés pedig nagy úr, és akkor így megjelentek ezek a rendszerek, valamint nagyon gyorsan fejlődik a technológia. Tehát ha azt vesszük, hogy ezelőtt 20 évvel milyen gyártósorok voltak, és jelenleg mire van lehetőség, ugye itt meg kell említsük a mesterséges intelligenciát, ezeket az új fejlesztéseket, most már ez van, a jövő az eljött.
Honnan állítanak ki?
Több kontinensről is vannak kiállítóink, viszont most is, akár csak az elmúlt években, nagy többségében romániai bejegyzésű cégek jelennek meg, és az idén nagy hangsúlyt tettünk arra, hogy kiemeljük azokat a vállalkozókat, akik Romániában gyártanak alapanyagot vagy gépeket, tehát itt például gondolok Lisztre, Malmokra, olyan gépgyártókra, akik itt országon belül állítanak elő mindent, és akkor adják el a pékségek, cukrászdák, vendéglátóegységek számára. Úgy gondolom, hogy fontos őket is támogatnunk.
Ez a forrongó világ mennyire érződik a kiállítás szervezésén? Félnek jönni emberek, vagy nem arról szól, hogy most már milyen a politikai helyzet, vagy a világhelyzet, hanem itt a szakma akar találkozni, és megtalálják a módját. Ha van hely, akkor hogy kiállítsanak?
A gasztropán az nem csak egy kiállítás, hanem egy iránytű a szakma számára. Megmutatja, hogy merre tart a sütő és vendéglátó ipar. Ide azért jönnek el a szakmabeliek, hogy találkozzanak. Maga a gazdasági helyzet, a világpolitika, a háborúkkal kapcsolatos dolgok, azok olyan tényezők, amit mi nem tudunk befolyásolni, viszont minden nap eszünk kenyeret, a napi táplálékunk az azért egy fontos, alapvető dolog, és ha a szakmai rendezvényről beszélünk, akkor egy picit próbálunk elvonatkoztatni a világpolitikától. Viszont itt is érződik a gazdasági recesszió, tehát a vállalkozók elmondják, hogy vannak kihívások, problémák, viszont én azt látom, hogy nagyon sok új cég is megjelent, bejelentkeztek, és nagyon nagy az érdeklődés.
Általában minden évnek megvan a kiemelt területe. A 2026-os évben mire helyezik a hangsúlyt?
Az idei kiállítás egyik legizgalmasabb programja az év fagylaltja verseny lesz, amelyre március 20-án pénteken fog sor kerülni a gelato szekció keretén belül, és akkor itt a gelato alatt a kézműves olasz fagylaltot értem. Én nagyon örülök személy szerint, hogy ismét sikerült megszervezzük a fagylalt versenyt, amelyre utoljára 2013-ban került sor. Mert ez a verseny a kézműves fagylalt készítőknek szól. Olyan fagylaltozók, cukrászdák és vendéglátó egységek szakembereinek, akik szeretnék megmutatni a kreativitásukat, szakmai tudásukat és innovatív megközelítésüket. Az elmúlt években Romániában is nagyon sokat fejlődött a fagylalt kultúra, tehát most már tényleg igény van minőségi kézműves fagylaltra. Az a célunk, hogy támogassuk a tehetségeket és ösztönözzük az új kombinációk kipróbálását, de tiszteletben is tartsuk a hagyományos fagylalt készítési technológiákat. Egy kis ízelítőt is mondanák abból, hogy mit fognak elkészíteni a fagylalt versenyen. Három típusú fagylalt lesz, tejalapú fagylalt, gyümölcsös szorbet és vegán fagylalt. Itt nagyon fontos a minőség és a természetesség, kizárólag természetes alapanyagokat használnak a versenyzők, például gyümölcsöt, csokoládét, vaníliát, mesterséges színezékek és aromák nem engedélyezettek.
A pékipari termékek és a sütőipari termékek, ők versenyben vannak?
Igen, igen, természetesen, ahogy eddig is, a kiállításon, a kiállítói standok mellett külön zónája lesz a versenyeknek, és az év kenyere verseny lesz az első, ami 19-én csütörtökön kerül megszervezésre. Itt ismét van kézműves és ipari kategóriánk. Az a célunk, hogy megmutassuk a sütőipar legmagasabb szintű szakmai teljesítményét, legyen szó ipari vagy kézműves gyártásról. Van péksütemények kategóriánk is, itt a clean label, vagyis a tiszta címkés péksütemények kerültek előtérbe. Itt is természetes alapanyagokat fognak használni. Mivel fontos, hogy olyan terméket készítsünk, amire igény van, és a piac részéről ezek az igények érkeznek. A zsűri ezeken a versenyeken nem csak az ízt és a megjelenítést értékeli, hanem azt is, hogy mennyire sikerül innovatívan újraértelmezni a hagyományos recepteket természetes minőségi összetevőkkel. Van még egy nagyon fontos rendezvényünk, ami a kiállítás mindhárom napján külön helyszínt kap, az a Kiemelkedő Szakemberek Galériája. A 2025-ös kiadás sikerét követően ismét megszerveztük, és itt cukrász, pékáru tésztafélék és csokoládé készítés művészetének szentelt tér lesz. Ez azt jelenti, hogy a cukrászok, pékek, csokoládé szobrászok, sütimesterek fognak bemutatni olyan művészi alkotásokat, amiket cukorpasztából, fondantból, marcipánból, csokoládéból, vagy izomalcból, vagy egyéb cukrászati alapanyagokból készítenek. Tehát ezek szobrok lesznek, művészi alkotások, különböző candy bar koncepciók, vagy újraértelmezett innovatív kiállítási tárgyak. Azt hiszem, hogy erre van az egyik legnagyobb érdeklődés, mivel itt tényleg a kreativitást is meg lehet mutatni, és egy jó cukrász tényleg nagyon kreatív és tehetséges.
A laikusok számára is lesz lehetőség, hogy megtekintsék a kiállítást?
Igen, természetesen. Mindaz mellett, hogy ez egy szakmai kiállítás, azokat a személyeket is várjuk, akik érdeklődnek a cukrászat, pékipar vagy vendéglátóipari termékek irányában, mivel sosem lehet tudni, hogy ki szeretné átképezni magát egy jó cukrásznak vagy szakácsnak, sőt, bátorítjuk az embereket erre, hogy akarjanak szakmát tanulni, és azok, akik szeretnék meglátogatni a kiállítást, a gastropan.ro weboldalon be tudnak regisztrálni, és ingyenesen el lehet jönni a rendezvényre.
Jakab Borókával, a Gastropan kiállítás igazgatójával beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Bordi Aranka énekel.
Rég megmondta. Man.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy számukra értékesnek tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Balogh Dénest hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben többek között Fodor Sándor székelyhódosi nyugalmazott állategészségügyi technikussal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Sepsiszentgyörgyről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei sepsi magyarosról hallhatnak.
Csitt, babám, jaj, de jó volt az este, hely, mikor csókot adtál a kertbe. Jaj, de jó volt, hogy megcsaltál rózsa helyet, csókot adtál kettő helyet, hármat adtál az este. Jaj, be jó volt, hogy megcsaltál rózsa helyet, csókot adtál, kettő helyet, hármat adtál az este. Csit, babám, jaj, de jó volt az este, hely, mikor csókot adtál a kertbe. Jaj, be jó volt, hogy megcsaltál rózsa helyet, csókot adtál, kettő helyet, hármat adtál az este. Jaj, be jó volt, hogy megcsaltál rózsa helyet, csókot adtál, kettő helyet, hármat adtál az este.
Cseh Juditot hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Hargita Népi Együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.